Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Sisa Tibort köszöntjük nagy szeretettel, a hazai edzőképzés vezetőjét, illetve az Európai Labdarúgó Szövetség technikai instruktorát. Még mielőtt nagyon belemennénk itt a beszélgetésbe, az első kérdés az pont erre vonatkozik, hogy az pontosan mit is jelent ez utóbbi.
Nekem nagy dolog megélni, hozzáteszem, hát eleve az, hogy ugye az edzőképzés vezetőjeletem, ha belegondolunk, Mezei György volt, de az, hogy az UEFA-nál is dolgozok, hasonló titulusom van, mint ami Mezei Györgynek volt ott, az meg még különösebb, mert hát azért tudjuk, hogy az UEFA egy mekkora grémium, és ezen belül pedig a HIRA panelnak vagyok a tagja, ami azt jelenti, hogy 17 edzőképző igazgató tartozik oda, akik az edzői trendeket, az edzői oktatásmódszertant teszik idézőjelbe irányba, tehát hogy mi legyen a trend és az irány. Természetesen ez mindenkinek egyénileg változhat stílustól, országtól, tradíciótól. Az instruktor pedig azt jelenti, ez még érdekesebb, tehát hogy én vagyok az a edző, ugye a HIRA panelban, nem csak én, hanem többen mások is, aki ellenőriz más országot. Tehát nem csak az van, hogy ugye engem ellenőriznek és akkreditálnak, az egy nagyon nehéz folyamat különben, azáltal, hogy másfél-két év, éppen most akkreditálták a magyar edzőképzést. Hát ez szokott lenni ugye a Duma, de tényleg így van nagyon jó mutatókkal. És én vagyok az, aki például most Ciprust ellenőrzöm, de ezen kívül mást is, tehát hogy megfelelő oktatásmódszertant használnak, akkor milyen szakmaiságot képviselnek, megfelelnek-e az UEFA elvárásnak, megfelelnek-e a korszerű követelményeknek, tehát az elég nagy dolog, hogy egy magyar ember éppenséggel Ipoly Tarnócról több európai országba, akár Franciaországba, hogyha nézzük a világbajnoknak országát is, egy ellenőrzést hajt végre, és az nagyon fura, ilyet mondhatnék, hogy ez olyan, mint a bíró. A bíró rámutat a 11-esre, és azt mondja, hogy 11-es, akkor 11-es. Ha én azt mondom, hogy ez nem elfogadható, akkor nem elfogadható. A természetesen ez nem így üzemel. Nagyon-nagyon komoly adminisztrációt jelent, hogy tényleg megfelele valaki az elvárásoknak, és nagyon komoly elvárások vannak. Mondom, annak úgy örülök, hogy mi folyamatában megfelelünk ennek a dolognak, és tényleg úgy néz ki, hogy azt mondják, hogy a oktatásmódszertanunk, illetve maga a szakmaiságunk az edzőképzésnek nagyon jó. Sajnos az eredmények ezt nem tükrözik azért még mindenhol, de én úgy gondolom, hogy az irányunk jó, tehát ezt többször megerősítették már, de hát van mit tennünk, van mit tennünk.
Éppen ezért is szerintem borzasztó fontos és lényeges dolog megtudni azt, hogy egy ilyen kulcspozícióban lévő embernek hogyan is alakult a pályafutása, meg hogy mi van a fejében. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a zön edzőségéről beszélünk úgy általánosságban, akkor kettő megközelítést lehet itt alkalmazni. Az egyik az természetesen a pedagógiai irányból való megközelítés, ami talán én azt gondolom a legfontosabb. A másik pedig a játékos múlt, ugye talán sokan tudják, hogy kapusként is elég hosszú éveket húzott le, például Salgótarjánban, tanár úr.
Most meg fogsz ijedni, mert tényleg voltam kapus is. Amúgy különben number 7, azaz 7-es számmal szerepeltem, jobb szélső voltam, azt mondták, nem is voltam ügyetlen, MB2-ig jutottam, de azért voltam kapus is, ha már úgy néz ki, hogy ebben mindenképpen bele akarunk egy kicsit akaszkodni, hogy 9 évesen lettem igazolt labdarúgó Ipoly Tarnócon, ahol most is élünk. És 12 évesen vittek be Salgótarjánba a sportiskolába, a labdarúgó sportiskolába, és Természetesen, hát nem tudom ezt hogy lehet mondani, de valami ilyesmit lehetne mondani, egy művész névvel hétvégén itthon, tehát játszottam a Stécében, és hétvégén itthon kapusként is, de mezőjátékosként is. A mezőjátékosként lehet, hogy feltűnőbb lettem volna, és kapusként is megoldottam. Tehát egy testnevelő tanárnak azért kapusként is ügyesnek kell lennie, tehát a koordinációnak mindenképpen rendbe kell lenni. Tehát én labdarúgó voltam, hogyha ez egy kicsit azért így helyre akarjuk tenni ezt a dolgot, és hát mondom, kapusként is helytaltam. Hamar a kapuskodást belekevertük.
Igen, és ugye itt a gyakorló tanári múlt az nyilván nagyon-nagyon fontos volt. Az jutott eszembe itt elsőre, hogy annyira ketté váltak, szétváltak a szerepek az edzői pályán is, rengeteg stábtaggal dolgozik. Mindenképpen elvárás a mai helyzetben is az, hogy egy edző, egy jó edző, az legyen jó pedagógus is?
Az én hitvallásom szerint igen. Tehát ugye emberekkel foglalkozunk, tehát emberekkel bánni, emberekkel kommunikálni, emberek érzelmeit valamilyen úton, módon fölvenni, azt úgy hívják, hogy empátia. Tehát nagyon fontos ahhoz, hogyha tud. Tehát sok minden belebonyolódhatunk, tehát az, a játék most nem csak abból áll, hogy fut, belerúg a labdába, leszerel valakit, együttműködik a csapattársaival, hanem egy másik oldala is van, tehát mondhatnánk azt, hogy van ilyen, hogy teljesítő képesség, az például a technika, taktika, játékos mit tud, és teljesítő készség, az pedig a motivációit jelenti, azaz akaratát jelenti a játékosnak, és erre hatni kell. Van olyan játékos, aki idézőjelben önmagát is tudja motiválni, és ezáltal ki tudja egészíteni egymást, de az edzőnek pont az egyik szerepe az, hogy tudja motiválni, tudja nevelni, tudja alakítani a játékos, főleg, hogyha fiatal emberekről beszélünk, mert a fiatal embereknek a belső motivációját, amit ki tud alakítani, ahhoz mindenképpen pedagógusnak kell lenni. Hát jó, hát nekem pszichológiai végzettségem is van, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy tudj hatni rájuk. Tehát, hogy tudd azt, hogy te többé tudod tenni őt. Mert vannak olyan játékosok, én azért lehet, hogy furát mondok, a mi országunk azért különösen jellemző, nagyon sok tehetséges és ügyes gyerek van, de nem biztos, hogy ki hozza magából, amit kell. És azt pedig ki kell hoznod neked edzőnek, neked tanárnak, ahhoz meg pedagógia kell, pszichológia kell, motiváció, belső motiváció felépítés, tulajdonképpen segítség, hatások kezelése és kialakítása, mert lehet, hogy nem fog kijönni belőle. És szerintem ti is tudtok, én is tudok, akár még az én karrieremben is előfordulhatott, a karriernek, tehát az én edzői pályafutásomban is előfordult, vagy pedagógiai pályafutásomban is, hogy tudta, hogy sokkal több van benne. Tehát sokkal több rejlik benne, és ezt valamilyen úton, módon ki kell hozni. Most lehet, hogy fura dolgot mondok, és átkapcsolok, tehát ugye Szlovákiában dolgoztam, ott másabb a mentalitás, a motiváció, stb. Ott például egy játékos tudta azt, hogy benne van valami, ő duplát teljesített, ő triplát, hogy ő kihozza magából azt. Mi nálunk meg sokszor van úgy, hogy akiben a legtöbb van, azt próbálja legjobban elnyelni az edzést, és egy kicsit hátra húzódni, hogy de ez most nehogy véletlenül általánosítson valaki, de ezzel semmi baj nincs, mi ilyenek vagyunk. Nem mindenki természetesen, de azt tudnunk kell, hogy akkor értenünk kell a pedagógiához, meg pszichológiához, hogy kihozzuk a legjobbat belőle. Ez ugyanígy jelenti akár a tanári pályán is, ugyanígy jelenti az edzőképzésben is, hogy igenis kihozni a legjobbat, ez egy nagyon fontos tényező. Mondom, ez nem csak a mi sajátosságunk, tehát az arab világban is dolgoztam, ott meg különösen fontos. Lehet, hogy meglepőt mondok, ha hiszitek, hanem a vezetők szinte azt mondták, hogy fanatizáljuk a gyerekeket. Tehát ott egy kicsit másabb kultúra van, másabb világ van, és ezt nagyon fontos neked tanárként, pedagógusként segítened, támogatnod. Természetesen az értékeket szem előtt tartva. Tehát pont ezért kell pedagógusnak lenni, hogy ezt tudni kell. Lehet ösztönből is jó pedagógus valaki, most lehet, hogy fura, amit mondott, hogy a feleségem fantasztikusan jó pedagógiai érzékel rendelkezik. Én se vagyok rossz szerintem, de nekem több ilyen vörös diplomám is van, tehát én inkább a tanuló típus voltam. És a tanulásból a tapasztalatok gyűjtése révén raktam össze, hogy mit és hogyan lehet, természetesen ugyanazt nem tud mindenkire. Tehát, hogyha történt egy szituáció, azt nem biztos, hogy egy másik csapatban, másik öltözőben, másik osztályteremben is ugyanúgy meg kell, de akkor legalább van egy olyan tapasztalatod, ami alapján ki tudod hozni a legjobbat azokból az emberekből, akivel dolgozol.
Fontos szavak kerültek szóba, ugye empátia és motiváció, amelyek az élet más területén is azt gondolom, hogy igen komoly jelentőséggel bírnak, de nem tudom, hogy egyrészt ezeket mennyire lehet tanítani, és mennyire tud ez része lenni az edzőképzésnek.
Fontos dolog, nagyon fontos dolog, hogy tanítani lehet, tehát biztos, hogy kell hozzá érzék, de hogyha tanulsz valamit, akkor most én 40 éve vagyok tanár, és én mindig tanár voltam, ez nagyon fura. NB1-es edzőként is tanár voltam, tehát ezt sokan ugye el se hitték volna, de ez így volt, hogy én keltem reggel 5:30, 7 órakor volt a 0. órám, Ludányhalászi sportiskola, tagdíjmentes sportiskola, tehát ezt nehogy véletlenül valaki így félreértse. Pontosabban az igazgatónőmet megkérdeztem, hogy csinálhatnék egy sportiskolát, és azt mondta, hogy Tibi, mibe fog ez kerülni? Mondom, semmibe. Nyugodtan, Tibikém. És innentől kezdve én a sportiskolát üzemeltettem, és a környékből összeszedtük a gyerekeket, sokszor nálunk leggeliztek, a feleségem kente a kenyeret, volt, aki nálunk aludt, akkor vettem egy ilyen kis mikrobuszt, ez egy ilyen Volkswagen mikrobusz volt, valószínűleg így ismeritek fiatalok, hogy a terrorista busz, ami nagy Volkswagen ilyen van elő, meg gömbölyű, és akkor azzal vittem a gyerekeket, még neve is volt neki, Pejkó volt a neve, Pejkó. Volt olyan kisgyerek, aki életében először akkor ült kocsiba, vagy személyautószerűbe, és akkor megsimogatta Pejkót, és mondta, hogy Pejkó, vigyázzál ránk, és akkor vittük őket. Tehát a lényeg, hogy egy fontos dolog az, hogy a pedagógiáról beszéltünk, ugye?
Tehát az empátia és motiváció, hogy ez mennyire lehet tanítani.
Tehát ez egy nagyon fontos része, elnézést, mert néha azért elkanyarodok. Tehát a lényeg, hogy ez egy fontos része az oktatásnak, hogy neked legyen empatikus érzésed. Tudjátok biztos, tehát a 90-es években a IQ-ról beszéltek. Azaz az intelligenciáról, az értelmi intelligenciáról. Az értelmi intelligencia egy nagyon fontos tényező. De nagyon érdekes kapcsolat lett, mert most már 8 darab intelligenciáról beszélnek, és kiderítették amerikai tudósok, hogy az intelligenciában, amit mértek intelligenciát, 160-as IQ-jú embereket, nekem se alacsony, elállom, 100-as IQ-jú emberek vezetgetnek. És ez ijesztő. Most nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani egy ilyen műsorban, tehát a hülyék vezetik az értelmeseket, történik van. Vagy nyugodtan elmondhatjuk, hogy a vezetők, ugye, lehet, hogy nem jelentkeznek akkora IQ-val, tehát nagyon sok vezetőnek alacsonyabb volt jóval az IQ-ja, mint akik dolgoztak nála. És elkezdték kutatni, hogy mi lehet ez. És kiderült, hogy ez az érzelmi intelligencia. Azaz az empatikus érzésed, azaz, hogy tudsz-e hatással lenni másra, bele tudsz-e bújni másnak a bőrébe, tudod-e, hogy ő most fél, bátorítanod kell, vagy esetleg nagyképű, most beszéljünk öltözőről, és akkor egy kicsit vissza kell venned a motivációját, tehát hogy be tudd állítani arra a szintre, ami a legjobb neki, tehát tudjátok azt, hogy lehet a motiváció túl magas is, amely ugyanúgy teljesítménycsökkenést hoz, mert mondjuk kapcsoljuk össze nagy képűséggel, de lehet a motiváció alacsony, azaz félelem is, akkor mikor föl kell emelni. De ha te, neked nincs empatikus érzésed, nincs hozzá érzelmi intelligenciád, akkor nem tudod levenni a jeleket. Nem tudod levenni, hogy a játékosaid az öltözőben, a tanteremben, hogy ők most mire gondolnak, ők most mit éreznek. Tehát ha te ezt nem tudod fölvenni, mert nincs érzelmi intelligenciád, akkor nem tudsz rájuk kapcsolódni, azaz nem tudsz nekik segíteni. Tehát nagyon fura, tehát sokszor például az ember még oktatásba is beilleszt ilyen érzelmi hatásokat, pont azért illesztesz be érzelmi hatásokat, mert ez egy fura dolog, az érzelem mindent áthat az agyban. Tehát nem csak a kognitív képességekre kell hatni egy tanárnak, azaz átadom az információt. Tehát az edzőképzésben nem arról szól, hogy én elmondom, hogy mi van a PowerPointban, ti megtanuljátok, hazamentek és kész. Pont másról szól. Pont arról szól, hogy az érzelmi részeket is be kell kapcsolni. Azaz az érzelmi intelligenciára is hatnod kell, illetve az érzelmeire is hatnod kell, mert ez is egy bebizonyított tény volt, hogyha a kognitív képességeket érinted meg valakinek, akkor egy 20%-os átadást tudsz elérni. Ha viszont érzelmileg is tudhatni valakire, akkor akár 70%-os is lehet az az oktatási módszertani rész, amit te át akarsz adni neki. Tehát jóval többet, mivel az agy úgy van fölépítve, hogy az érzelem mindennel kapcsolatban van. Emiatt mindenre hatni tud. Emiatt össze tudja kötni azokat a dolgokat, amiket szeretne az ember, és így sokkal értelmesebben és sokkal összetettebben tudod tanítani, és jobban meg fogja jegyezni. Nem véletlenül van Hú, kalandozunk itt rendesen, de nem baj.
Nem baj, dehogy is.
Nem véletlenül van az például, hogy a oktatás módszertanban, most akkor egy kicsit belemegyünk ebbe, én nagyon szeretek tanítani. Nem tudom, érződik vagy nem, de én nagyon szeretek tanítani, és ez az életem. Tehát tényleg 40 éve tanítok. Emellett én edzősködtem, én inkább úgy mondom. Tehát amikor edzősködtem, és mindig azt mondtam, hogy én tanár vagyok. És az ember ennek utána járt, próbált, és hál' Isten nagyon sok érdekes dologra akad bele az ember a maga könyvek révén, maga tapasztalat révén, mert ugye tanítasz gyerekeket, akkor folyamatosan feedbackeket kapsz. Jól csinálod, nem jól csinálod, elértél valami, tudta hatással lenni rá? Tehát ezek mind folyamatosan változnak, és neked is változnod kell hozzá. És ehhez kell, ha majd esetleg eszembe juttatjuk, van egy U-betűs történet esetleg, hogyha úgy van, elmondjátok, hogy elmondom nektek, ez egy kuwaiti történet ezzel kapcsolatosan. Tehát a lényeg az, hogy az értelmi intelligenciára érzelemmel is hatással kell lenned, és ezeket valamilyen úton, módon be kell illesztened. Az új oktatás módszertan, ami nem annyira új azért, nehogy véletlenül itt ezt mondjuk, de az ember ugye ezzel foglalkozott, az pontosan azt jelenti, hogy be kell venned a játékosaidat, be kell venned a hallgatóidat, be kell venned a tanítványaidat arra, hogy ő is bekapcsolódjon ebbe, mert ha bekapcsolódik valamibe, tehát nem az van, hogy én kiállok előjük és frontális oktatásként elmondom nektek, hogy ezt és ezt, hanem csoportmunkákat végzünk, mikrocsoportokat végzünk, úgynevezett valóságalapú oktatást hajtunk végre, ahol a tanulóink, a hallgatóink is megoldják a feladatot. És azzal, hogy megoldják, ők bevonva lettek ebbe a feladatba. Interaktivizálódik az oktatás. Ezáltal sokkal többet jegyez meg, visszakapcsolva arra, mert érzelmi hatás is lett rá. Nem csak az, hogy meghallgatott valamit, hanem neki is meg kellett csinálnia valamit. Hát most nagyon elkalandoztam, nem biztos, hogy ilyen gyorsan akartam idáig eljutni, de a lényeg az, hogy ez egy fontos része, hogy az érzelmi oktatást is beleted. És hogyha akarjátok ezt az U-betűs történetet, akkor ezt már az edzőim sokat hallották, de ha akarjátok, elmondom nektek is, hogy mi akar ez lenni.
Természetesen, de annyira tekerjük vissza az időkerekét, hogy egyáltalán Kuwait hogyan jött meg. Itt az edzőségből hogyan következett az, hogy ez a karrierív ez ennyire kalandosan alakult, főleg itt az első években?
Na látod, Kuwaitra lesz majd az U-betű. Tehát a lényeg, hogy ugye én labdarúgóként, aztán utána nagyon érdekes módon a Salgótani kohászhoz, az nem volt érdekes, hogy oda kerültem, hanem hogy edző lettem, mert a Pige, ő volt a vezetőnk, ő azt mondta, hogy Tibikém, te leszel a serdülő edző. Mondom, de hogy leszek, nem akarok én edző lenni, én tanár vagyok, akkor tanítottam, és akkor azt mondta, de bizony, hát te leszel az edző. Hát mondom, nem, tényleg így van, tehát mondom, mert Pilinyi Laci, Pige minden arról rábeszél. És akkor, hát jó, mondom, ez 1986, hát mondom, legyek én akkor az edző, tanár vagyok, ő is mondta, hogy van segédedzőid is, tanári diplomád is, és a serdülő csapatommal, a Kohás serdülő csapatommal imádtam őket, bajnokok lettünk. Hoppa! És akkor döbbentem rá, hogy itt nagyon sokat kell tudni. Tehát ez nem úgy van, hogy te most bajnok lettél, mert sokan esetleg ekkor elégednének meg. Az én motivációm éppen fordítva alakult, hogy Tibi, hát nagyon sokat kell tudnod, nagyon sokat kell tanulnod. Ez felelősség, hogy te ezekkel a fiatal emberekkel dolgozol, és ezeknek ki kell teljesedni a karrierjüknek, vagy emberként ugye a másik oldalon a motivációjukat, illetve a pedagógiai szituációkat kell neked erősíteni. És ez hozott egy olyan változást a fejembe, nem a bajnokság, hanem az a felelősség, hogy, és akkor elvégeztem a segédedzőit, elvégeztem a szakedzőit, ezzel szoktam dicsekedni, hogy vörös diplomával, több diplomám van ilyen vörös színű, akkor ilyet adtak, no, hát ezt azért gondolom, értitek. És az ember igyekezett megtanulni mindent, és így elindult ez a dolog, ez az edzősködés, és így figyeltek föl rám, hogy a TFN is, hogy vörös diplomás, hogy ki ez a mókamester, és oda vittek az ifi válogatotthoz. Tehát én 89-től 94-ig az MLS-ben dolgoztam, tanítás mellett, az ifjúsági válogatottnál. Erre nem sokan tudnak, mert már az elég régi történet, kétszer Európa-bajnoki nyolcadikok lettünk. Egyik a Sándor Tamás féle csapat, így lehet, hogy megvan nektek, Sándor Tomi, Szűcs Lajos, fantasztikus csapat volt, nagyon szerettem őket. A másik korosztály pedig a Korsós Gyurié. Korsós Gyurié, ő is 8.
Bocsánat, gyakorlatilag az első, az a 96-os olimpiai generáció tulajdonképpen.
Oda érdekeset érintettél meg, mert nagyon korrekt volt akkor az MLS, mert biztos tudunk majd mondani, lehet más, hogy azt mondták, ha a 6. helyen leszünk, tehát az első 6-ba leszünk, akkor mi vihetjük tovább az olimpiára ezt a csapatot. És nyolcadikok lettünk, és így sajnos nem vittük az olimpiára, és tudjuk, hogy olimpiára kijutni az egy fantasztikus dolog. Azt biztos tudjátok, hát Nógrád megyében is több olimpikon is van, és a helyi sportcsarnokban, Salgótarjánban egy márványlapon megvan a nevük, és be van vésve. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, tehát például nekem is nagyon nagy motiváció volt, hát nem tudom, marad-e még, hogy olimpiára kijutni. Sikerült Európa-bajnokságra, ugye ezt a kettőt gyorsan mondtam, illetve 2008-ban harmadszor, akkor harmadikok is lettünk, és világbajnokságra is sikerült kijutni, tehát olimpiára kijutni, az csak az olimpiai csapattal lehet, tehát, de a lényeg, hogy akkor végül is ez így forgott ez a kerék, és ott kerestek meg, először Katarból kerestek meg, 93-ba, hogy kimennék-e, de ugye a válogatott mellett voltam, tanítottam is, és az ember úgy volt, hogy nem, és 94-ben Kuwaitból jött egy ajánlat, és hát nagyon érdekes volt, mert akkor dolgoztam Széchenyi felnőtt, tanítottam Ludányhalásziba, és az ifjúsági válogatottnak az edzője voltam.
De bocsánat, ez hogyan nézett ki 93-ban? Nyilván nem volt még internet, nem volt még ennyire széles a tömegkommunikáció lehetősége, mint ahogyan ez most zajlik. Érkezett egy telefonhívás, vagy egy postai levél, vagy hogyan nézett ez ki akkor?
Hát itt teljesen jól látott, tehát tényleg nagyon sok minden nem volt. Tehát az ifi válogatott edzőt kerestek. Akkor azért még nagyon fura, tehát a magyar edzőknek a 90-es években komoly respektje volt még, az arab világokban különösen, de még azért talán máshol is. Hát azért ne felejtsük el, 80-as években kijutottunk világbajnokságra kétszer. És Európa-bajnoki aranyérmes lett Bicskei Bertalan csapata, Mezei György, Európa legjobb edzője volt. És a 90-es években egy magyar edzőt kerestek a kuwaiti csapathoz, és próbáltak a válogatott környékén, és akkor így jutottak el hozzám, még a nevet is tudok említeni, Szabó György, aki most az utánpótlás szakmai igazgatója az Újpestnél. Őtőle kértem játékos, telefonon fölhívtam őt, Széchenybe voltam edző, ugye tanítottam, és akkor kérdezte azt, hogy figyelj ide, arabok itt vannak, és érdeklődnek magyar edző iránt, aki a válogatottnál dolgozik, és akkor hát mondtam, hogy nem, mert Széchenyi is, meg azt mondta, figyelj, ülj le velem a miattam is, és akkor beszéljetek. És akkor fölmentem a Novotelbe, ültem le egy ilyen arab idézőjelben menedzserrel, aki keresett ilyen edzőt, akkor ugye egyet, és odafordult a kocka, meg sem mondom, hogy milyen számokról szólt, mert most úgy néz ki, mint a pénzéhes lennék, szó sincs róla, mert a fő motiváció nagyon érdekes módon az volt, hogy a fiunkat, Armandót, hát nem Armandó Attila, csak én Diego-ról ugye elneveztem Armandónak, és ráragadt ez a név, akkor arra gondoltunk, és láttuk a rokonainknál is, hogy például az nagyon jó üzemelt, hogyha ha német közegbe tudták tenni a gyereket, és megtanult németül. És mi még arra gondoltunk, hogy ha angol iskolába járhatna Attila, akkor akár perfekt angol is lehetne. És ez bekövetkezett. A lényeg az, hogy kimentünk Kuwaitba az egész család, több évet kint dolgoztunk, és én edzőként, a feleségem tanított is kint, a fiam meg oda járt iskolába, ugye, először óvodába, és utána pedig iskolába, és perfekt angol lett, tehát besikerült ez a dolog, hogy úgy legyen, ahogy lenni kell, és rettentő sok hatás ért engemet is, egy teljesen más kultúra, teljesen más szituáció, teljesen más gondolatmenet, de a foci szempontjából is, mert most lehetne az arab focit esetleg degradálni, de elárulom nektek, a világ legjobb edzői voltak ott. Tehát például a kuwaiti szövetségi kapitány valamilyen Lobanovszki volt. Valeri. Tehát hihetetlen volt, hónapokig ültem a lelátón, és lestem az edzéseit. Vagy például Magyarországon ugye a 90-es évek végén jelent meg a négyvédő zóna védekezés. És én ott kint egy Ketánban dolgozó brazil edzőtől, akit meghívtam többször vacsorázni, elmondta nekem az oktatás módszertanát, a zóna védekezésnek, és hogy kell fölépíteni ezt. Tehát minden héten más edzővel találkoztunk. Egyik héten egy holland edzőre kellett készülnünk, már legközelebb egy bolgár, aztán egy spanyol, majd egy orosz. Tehát mindenki más stílusban, más szerkezetben, máshogy játszatta a labdarúgást. Emiatt neked minden héten folyamatosan föl kellett készülned valami más dologra, ami téged épített. Tehát én szerintem egy nagyon érdekes iskola volt, és nagyon érdekes tanulási lehetőség volt kint. És ezt, én ennek nagyon örültem, hogy ez így alakult, és hát ez a Kuwait nekünk nagyon sokat segített ilyen szempontból, és nehogy valaki pénzre gondoljon.
Itt akkor, amikor arról beszélünk, hogy a motiváció mennyire fontos, az empátia mennyire fontos, akkor szerintem joggal vetődhet fel az a kérdés, hogy mindezt hogyan lehet úgy átadni, hogy az ember az első pillanatban nem beszél arabul, vagy nem feltétlenül beszéli azt a nyelvet, amit az ottani játékosok beszélnek.
Ráéreztél erre, mert német nyelvvizsgám volt, úgy mentem ki, hát azt senki nem tudott egy szót sem németül arra felé. Kaptam egy olyan 500 szót arabul, és egy edző kollégámtól, és ezt próbáltam bevetni. És akkor kint rettentő intenzíven elkezdtem angolul, illetve arabul tanulni. Ha látjátok, szeretek kommunikálni, tehát egy tanárnak illik is, meg kell is, meg tényleg úgy szeretem. Én szerettem ezt a közeget, szeretek olyan emberek közt lenni, ahol csillog a szeme valakinek, ahol tudunk hatással lenni más, ahol ő is és én is interaktivitásban tudunk lenni a beszéd, a kommunikáció, vagy akár egy tekintet révén is. És hát ott voltam meglőve, hogy németül kihez tudtam volna beszélni, és U17-es csapathoz mentem ki, és nem tudtam megszólalni, és akkor minden nap megtanultam 10 arab szót, illetve kérdeztem, a titkos mondatom az volt, hogy sinuhade, az azt jelenti, hogy mi ez. Tehát mondtak egy szót, és akkor én mondtam, hogy sinuhade. És ők elkezdtek ott mutogatni nekem, hogy mi az, tulajdonképpen eljátszottak, hogy a sinuhade az mi, és leírtam a szótárba. Fonetikusan úgy, ahogy kell, és akkor írtam egy olyan szótárt, ami akkor a szótár lett, hogy most körülbelül egy ilyen 5000 szó van benne, amiben magyar, angol és arab szó van. És a lényeg, hogy a harmadik évben bekövetkezett ez az arab tudás annyira, még talán ezt úgy közbe kell iktatnom, hogy ugye délbe átmentem a boltba, általában én mentem el vásárolni, és ott ilyen egyiptomi srácok voltak, 3 egyiptomi srác volt, és mondták egyszer, hogy kaptén Sisa, Anna Sufente, Dahal, Gerida. Tehát én láttalak az újságban, te vagy a Sahel edzője. És ez ott nagy tisztelet volt, nagy megtiszteltetés volt, hogy valaki edző valahol. Esetleg majd arra is, ha akartok rá, kérdezhetek, mert van vélemény. És hát mondom, igen, én. És akkor onnantól kezdve én minden nap átmentem, és egy olyan 2 órát beszélgettünk velük, és írtam az arabot, és mondtam, és oda jutott a helyzet, hogy a feleségemnek volt egy angol tanárnő barátnője, akinek a férje tengerésztiszt volt kint. És elhívott engem arabról angolra tengerészeti fordításra. Tehát ez hihetetlen volt még nekem is. És azt mondták, hogy nagyon jó. Annyit azt, hogy még hozzáteszek, hogy mikor hazajöttem, akkor levizsgáztam arabból, és először elmentem ilyen középfokra, és azt mondták, hogy ha minek jöttem én középfokra, hát én nagyon jól tudok. És azt mondták, hogy fehér emberben még ilyet nem láttak, aki így beszél arabul. Hozzáteszem, nem tudok írni, olvasni. Tehát én beszélek, és a fiam ugye angol iskolába járt, de napi 1 óra arabjuk volt nekik, ő pedig tud írni és olvasni. Tehát úgy olvastuk az újságot, hogy ő olvasta, én meg értettem. Tehát nagyon érdekes világ, tehát ott én megtanultam a saját szenvedéseim révén, tehát a feleségem angol nyelvtanár, és nagyon fiam perfekt angol, tehát sokkal jobb nyelvérzékük van, mint nekem, de látod, amiről beszéltünk, az érzelmi hatások, az érzelmi bevonódás, hogy én ezt meg akartam tanulni, a motivációm, hogy én tudtam, hogy erre szükség van, megtanultam. És mikor kimentem, többször is voltam ugye az arab világban, most például Emirátusban dolgoztam, mielőtt visszajöttem a szövetségbe, 3 nap múlva úgy beszéltem arabul, mint azelőtt. És mindenki meg volt döbbenve, hogy van ez. Hogy valahol az ember, de a szlovákkal is hasonló volt, ha akartok, arról is tudok sztorit, de a lényeg, hogy az ember egyszerűen megtanulta ezt a dolgot, mert meg kellett. Mert ha te edző akarsz lenni, kommunikálnod kell. Az egy dolog, hogy fölveszed az érzelmet, de segítened kell, hatással kell lenni a játékosaidra, és az nem csak az, hogy mennyit fussal, hogy hogyan rúgjál, hanem az, hogy tudjál neki segíteni a motivációba, ahhoz kell tudnod beszélni. Tehát rettentő fontos például, hogy esetleg, ha Magyarországra jön egy külföldi edző, próbálj elsajátítani a nyelvet. Ha sikerül, ha nem valamennyire. Mert ennélkül ez nem fog menni, hogy te, még a felnőtt csak, mert profi foci. De most belegondoltok, folyamatos tolmáccsal mennyire le tud lassulni egy edzés. Például én csinálok egy konferenciát az edzőképzésben, és tolmáccsal csinálom, az dupla idő. Azt például azt mondom, hogy 1 óra az előadása, akit idehozok, például volt itt a francia edzőképzés igazgatója, a világbajnok igazgatóját idehoztam, és ő neki tolmácsolást kell, hogy tűz, akkor ő egy óra előadásból, az két óra lesz, mert le kell fordítani. Tehát ez az edzésen ugyanígy. Tehát ahhoz, hogy te játéksebességet növelj, ahhoz, hogy te úgy dolgozz, ahogy kell, ahhoz azért szerencsés, ha te tudsz nekik abban a pillanatban instrukciót adni, hibát javítani, segíteni, megerősíteni. Nem úgy, hogy szólsz valamit, és a tolmács meg azt mondja, hogy tényleg jó volt. És akkor már rég más szituáció van a mérkőzésen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat segített. Például rettentőre becsülték ezt arab világban, hogy egy szőke, fehér ember megtanult arabul. Eleinte, és ez is egy érdekes, mert most erre nem biztos, hogy ki kellett volna kanyarodnom, de már kikanyarodtam, hogy sokszor mi nálunk előfordul az, hogy idejön valaki, és abban a pillanatban ő mondja meg, hogy mi van. Ha én dolgoztam ugye Szlovákiában, dolgoztam az arab világban, tehát először esélyem nem volt, hogy én megszólaljak. Először le kellett tenni az asztalra valamit. Mikor látták, hogy letettem az asztalra valamit, tehát például én MB2-es bajnok lettem, mert egy érdekes sztori révén a felnőtthöz kerültem. Ha érdekel, elmondom valamit. És én ebből, hogy eredményt tudtam MB2-ből, feljutottam MB1-be, és ott nem estem ki. Nem esett ki a csapat, nem én. Nem esett ki a csapat. Az óriási eredmény volt, azt mondták, az elnök azt mondta, a világ hetedik csodája. Egy kis beduin csapat, hát most ott a kis csapat az pénzben, az nem kicsi, azért ne szédüljünk el, az más világ, de ettől függetlenül ott nagyon nagy csapatok voltak, nagyon nagy pénzekkel. És hetedik tudtál lenni, és azt mondták, hogy ez fantasztikus eredmény, és ez összekapcsolódik az egész, hogy te tudsz rájuk hatni, tudsz velük kapcsolatot teremteni, tudsz abba a pillanatba lépni bizonyos szituációkba. Hát természetesen a labdarúgáshoz érteni kell, az annélkül nem fog menni. Tehát a lényeg, hogy valami ilyesmit szeretnék mondani, hogy a nyelv az fontos, és akkor mondjak egy sztorit ezzel kapcsolatosan?
Igen, csak közben eszembe jutott egy dolog, ezeket az egészet hallva, hogy az első pillanattól kezdve volt egy olyan érzésem, hogy már mesélt arról, hogy hogyan lett egyáltalán először edző, és aztán ezek a dolgok hogyan épültek egymásra, hogy igazából, persze mi beszélünk motivációról, de hogyha ahogyan ez az egész kezdődött, nem tudom, hogy valaha akart egyébként edző lenni, és hogy aztán, ahogy az összes többi dolog jött, hogy itt valahogy mégsem valami belső motiváció révén jutott el mindez idáig, hanem egész egyszerűen, ahogy jött a munka, meg ahogy foglalkozott vele, hogy mintha így magától értetődően következtek volna ezek a dolgok.
Szerintem nagyon jót érintettél meg, mert tényleg nem akartam edző lenni. Én tanár voltam, én tanár akartam lenni. Idézőjelben ezt rám tették, ezt a kabátot, de viszont ha már rám tették, akkor viszont Tibihez érteni kell. Ennek a szakmai része, a pedagógiai része, a pszichológiai része, a motiváció, érzelmi intelligencia, ez nagyon sok mindent kell tudnod, hogy te emberekkel kapcsolatba tudjál lépni, hatással tudjál rájuk lenni, mert jó, nyerhet úgyis a csapatot szinte semmi között hozzá. De ha te azt akarod, hogy fejlődő ívet mutasson a csapatot, ahhoz tényleg értened kell hozzá, és ez az, amit sokszor nem mérnek le az edzőknél, hanem csak, ó, nem jó az eredmény, játszott 5 meccset vagy 18-at. De hogy mi lett egy év múlva vagy két év múlva, az egy teljesen más dolog. És mint ahogy beszéltünk a belső motivációról, ez is nagyon fontos, mint ahogy a gyerekeknél is. Tehát olyan nincs, hogy valaki labdarúgónak születik. Legyen az, hogy igen. De a 90% lehet nem. De ezt ki kell alakítanod, belső motivációt. Tulajdonképpen nagyon rosszul mondok, függővé kell tenned. Hogy tudod függővé tenni? Hogy minden nap fociztatod. Nem két hetente egyszer elviszed egy versenyre, és azt mondod, hogy akkor minden rendben a gyermek focival. Hanem mindennapos edzést kell tartani, amíg egyszer csak a gyerekben az van, hogy ebből én nem tudok kiszakadni. Mint ahogy én minden nap edzettem, mert jó tanuló voltam, a Jóisten megsegített ezzel, és akkor Lucza Tibivel meg Hegedűsi, mivel állandóan fociztunk az utcán, napi 4-5 órákat, nem kellett a tanulással foglalkozni, mert megértettem, amit mondtak, és azt vissza tudtam adni. És nekem ez a belsőmé vált. Az edzőség is így lett, tehát én nem születtem edzőnek, és ezt szoktam mondani, edzőnek nem lehet születni, ezt meg kell tanulni. Ez egy folyamat. Ebben, és azt szoktam mondani, hogy ezerszer győzni kell, és ezerszer kikapni. Hogy te egyszer csak tapasztalat révén, amit ismereteket felszedtél, meg tanulás, meg egyéb más hatás révén összetudjál rakni, és tudjál segíteni a csapatodnak. És ez egy ilyen történetté kell, hogy váljon. És amikor én edző lettem, mert rám tették ezt a kabátot idézőjelben, akkor én azt éreztem, hogy Tibi, ez felelősség. Ez nem úgy van, hogy te most edzősködj, és még ráadásul bajnok lettem, mindjárt az elején mondhattam volna, hogy jó, de nagyon jó vagyok. A Sisinyó. Nem Mourinho, a Sisinyó. Tehát nem, szó sincs róla. Hanem akkor jöttem rá, hogy ha Tibi, te ezt akarod csinálni, akkor ennek, akkor jónak kell lenned. Akkor neked ezt ki kell alakítani. Tehát a sportiskola is arról szólt, hogy napi két edzése volt a gyerekeknek. És én nekem ott kellett lennem, nekik ott kellett lenni, és onnantól kezdve nem lehetett elüldözni őket az edzésről. Hát volt olyan, sose felejtem el, 5 óra 30 perc. és kopog valami az ablakomon, télen, mínusz 15 fok kint. Kinyitottam az ablakot, teraszra kilépek, Gyoki bácsi. Egy kicsi kis gyerek, ilyen szkafanderes sapkába ott állt kint, hóba, mínusz 15 fokba, és mondta, tanár bácsi, mikor lesz az edzés? Hát mondom, Gyoki, 7-kor kezdődik. Azt mondta, hogy 7-kor, hát én már azt hittem, hogy jó van akkor, és akkor átvittem őt a tornaterembe, egyik oldalon a takarító néni dolgozott ugye a seprűvel és a fölmosó ruhá, a másik oldalon mi meg Gyokival passzolgattunk. Egyszerűen el se lehetett üldözni. És tényleg így volt, és ez egy fantasztikus nevelési lehetőség, és ebben nem biztos, hogy elkalandozott, de amikor belső motivációja kialakul a gyereknek, tehát igényé válik a labdarúgás, akkor te tudod már alakítani őt, akár fegyelmezni. Tehát volt olyan a sportiskolában, hogy nagyon jó focista volt, de valami rosszat mondott egy tanárnéninek, akkor azt mondtam, 2 hétig nem jöhetsz edzésre. Ott sírt az öltöző előtt, ott sírt, hogy ő, mondom, nem. És később nem mondott olyat, mert tudta azt, hogy ezért ez jár, azért az jár. Tudta azt, hogy az értékrendet föl kell venni, és egy becsületes, tisztességes ember vált belőle. Nem lett élsportoló, de a focinak pont ez a titka, 99% amatőr lesz. De óriási nevelési hatásai lehetnek, amivel élnünk kell. Hát most belegondoltok, elkalandoztam, de hát nem a tiszteletről indulnék el, és utána talán az iskola felé elviszem a beszélgetést. Az SBTC-nek Lakat Karcsi bácsi volt az edzője. Lakat Karcsi bácsi, mekkora név. És amikor ment az utcán, mindenki átment az utca másik oldalán. Vele szembe, hogy levehesse a kalapját, és mondja azt, hogy tiszteletem. Ha kikapott a csapat, ha nem. Mert ő a mi városunknak a csapata. Volt jó, hogy Lipolytarnóci vagyok, de Salgótarjánból ugye bekerültem a stécéhez, és Salgótarjáról beszélek most. Tehát akkor a tisztelete volt egy edzőnek, hogy mindenki szembe ment vele, hogy levehesse a kalapja. Most hol van ez a tisztelet? Most mindenki ezek... az edzőbe tördi bele a cipőjét.
Bocsánat, ezzel kapcsolatban eszembe valami, és akkor most én fogok nagyon messzire kalandozni itt mindennel kapcsolatban, amiről beszélgettünk. Csak már az előbb, amikor említette azt, ugye, hogy 1000-szer győzni, és 1000-szer ki is kell kapni ahhoz, hogy valakiből jó edző válhasson. Ez az, ami, mintha Magyarországon úgy nem férne bele az embereknek a tudatába, holott igazából nyilvánvalóan az ember a komoly tanulságokat egy vereségből tudja levonni, hiszen az vezeti rá arra, hogy nem feltétlenül járt a helyes úton, és azt tudja egy jobb irányba terelni. És ha már beszéltünk itt arról, hogy milyen volt Magyarországon a 90-es évek elején egyáltalán a labdarúgásnak, meg az abban résztvevőknek a megítélése, és ehhez képest meg milyen furcsán hangzik nekünk is az, hogy az arab világból mondjuk tényleg kapkodtak a magyar edzők után, és erre tényleg van egy csomó példa. Az jutott csak nekem is eszembe, hogy gyerekként én hogy éltem azt meg akkor a 90-es évek elején közepén, hogy tényleg, hogyha valaki labdarúgásról beszélt, úristen, fogtuk a fejünket, közben tényleg nem volt messze az, hogy 86-ban még egy világbajnokságra egyáltalán ugye kijutottunk, és aztán most egy dolog, hogy mi lett annak a vége, de hogy akkor még mindenki úgy tartotta számon a magyar csapatot, mint olyas valakik, akik esélyesek erre. És hogy pontosan az, hogy aztán nem sült el jól ez a torna, ez most csak így most futott végig így az én agyamban is, hogy ott igazából egy generációt szégyenít meg azóta a saját közönség, aki előtte a saját kebléről ölelte, egész egyszerűen azért, mert ezeket a vereségeket nem tudja kezelni, és ugyan az sem fér bele valamiért a magyar embernek a mentalitása, vagy igenis szükség van ezekre a vereségekre, hogy tanuljon, hogy ott igazából, mint hogyha ezért is esett volna ki egy generáció, akinek azóta a szerepét a magyar labdarúgásban olyan óvatosan próbálják kezelni, vagy nem is nagyon foglalkoznak vele, és holott még a 90-es években nem volt messze egy világbajnokság, mégis úgy tekint mindenki arra a generáció, hogy úristen, hát mi történt, holott olyan sikert értek el, amit azóta sem senki, és mint hogyha ezt kéne egy picit talán megváltoztatni az emberek fejében, hogy mindenki persze csak a szovjet meccsre emlékszik, de önmagában az, hogy mi ott voltunk, az egy siker, amit ugye azóta sem tudtunk megismételni.
Jó, de bocsánat, mielőtt válaszolna tanár úr, még egy dolgot hozzáteszek, hogy ez azért nem csak a 80-as, 90-es évek néplelkének egy nagyon komoly tükre, mert szerintem, hogyha még egy kicsit visszamegyünk az időben, ugye 1954-ben, akkor is ugyan nem éltünk még tanár úr sem akkor, de ugye, visszaolvasva az akkori tájékoztatásokat, meg tudósításokat, az, hogy milyen népharagot szült az elveszített döntő a nyugatnémetek ellen, az szerintem nagyon szépen tükrözi azt, hogy mi magyarok mennyire nem tudjuk feldolgozni ezeket a kudarcokat, ezeket a vereségeket, amiket Ádi is említett az előbb.
Hát nagyon érdekes téma, nagyon sok minden forgott hirtelen fejemben, mert látjátok, információ lehet, hogy van, Neked lehet, hogy azért az edzőképzésben is el lehet indulnod majd, mert jókat mondasz, jókat mondasz. Jókat mondasz. Tehát valami ilyesmiben gondol, nem, csak én is egy kicsit úgy próbálok valamire egy rákapcsolódni, nem a világ legjobb labdarúgása Magyarországon volt. A világ legjobb edzői Magyarországon voltak. A világ legjobb oktatás módszere Magyarországon volt. És ezt elveszítettük. Elpusztítottuk. És hogyha egy kicsit belemegyünk ebbe, a 60-as évekbe indult el az, ugye 56-nál tudjuk, mi történt, és kiment egy csomó játékos, és nem azt a választ adta mindenki, hogy azért lettünk egy picit gyengébbek, nem azt mondták, hogy még így is erősek vagyunk, mert a kommunikáció nem ez, ugye, hanem mert gyengébb lett a focink, és elindultunk egy irányba, elindultunk az orosz erőfoci felé. Fölvettük azt, nekünk volt egy saját stílusunk, én ezt kutattam, és a könyveim is ezt dolgozták fel, a magyar tradíciót, a magyar labdarúgásnak a tudásanyagát, és ezt elkezdtük félretenni, és elkezdtünk az erőfoci felé menni. Biztos emlékeztek, 90-es, vagy a 70-es években még lóversenypályán is futtatták a játékosokat, és aki nem futott 3002-t, az nem játszott. Természetesen mindenki elbújt a bokorba, meg tömegközlekedési eszközzel ment, mert ugye magyarok vagyunk, tehát ez azt ne felejtsük el. De a lényeg az, hogy elindultunk ebbe az irányba. Közben veszítettünk abból, amit tudtunk. És akkor elkezdtünk utána holland irányt is fölvenni, később spanyol irányt is fölvenni, aztán fölvettünk mindenféle különböző, aki éppen nyert valamit irányt, tehát egyszerűen a sajátunkat elpusztítottuk, és nem becsültük, nem tiszteltük, és elkezdtünk egy cikcakot dobni, a cikcak mindig hosszabb, mint a egyenes. Értitek? És amit elveszítettünk, és a Kuvait, mert akkor összekapcsolom ezzel, a Kuvait és az arab világ pont azt fedezte fel, hogy ők is, mert ugye nagyon sok stílus és irányvonal van a labdarúgásban, hozzáteszem, az edzőknek meg kell tanítani mindent. Mert lehet, hogy valamelyik játékos itt felel, meg valamelyik ott. A kuvaiti labdarúgás, egy 800 ezer fős nemzetről beszélünk, ők az voltak, ők ezt nem tudták beazonosítani, csak azt tudták, hogy nagyon sok angol edzőt vittek. Az angol edző arról volt híres, hogy hosszú paszt épít, és fizikai labdarúgás, a lepattanóból játszik, és így tovább, stb. Ez Kuvaitban nem megy. A fele ország 1,70 alatt van. A másik fele mondjuk magas. És kiderült, hogy a fizikai foci nekik nem. Nekik az a foci megy, amit a magyar foci, vagy a közép-európai Dunamenti iskola képviselt például, a technikai labdarúgás. Mert sokan rövidpasszos labdarúgásról beszélnek, a rövidpassz csak egy eleme. A technikai foci volt, tehát a perfekt technika volt jellemző, amiről mondom, a könyvet írtam, és erre a megtévesztő technika illeszkedett rá még Magyarországon. És ez a technikai foci derült ki, hogy az arab világban ér valamit. Lobanovszky Ázsia harmadik lett például. Attól függetlenül is mondhatnánk, hogy az orosz focit képviselte, de az összes klub a technikai focit játszotta. Tehát azok az edzők éltek meg, akik ebbe, mivel a technikai focival tudták kompenzálni fizikai képességet. És egy picit a pár, akár mondjatok Timos nagy nevet is, tehát Messi, nem a világ leggyorsabb játékosa, nem a világ legerősebb, legmagasabb, de olyan technikai szinten van, amivel ő mindent tud kompenzálni. De ha nem Messit mondanánk, mit tudom, Albert Florian se arról volt híres, hogy ő végig szántotta a pályát, de szeme volt minden labdán. Őtől nem pattant el egy labda se. Puskás, hát most értitek? Tehát erről volt híres a labdarúgásunk, és ez a labdarúgás elpusztult, elpusztítottuk, és akik tudták, mert nagyon jót mondtál ám különben, hogyha én mutogatok, látjátok, hogy kire mutatok? De én látom. Tehát amikor mondtad, hogy nem adtuk meg a tiszteletet, látjátok, a mai edzőknek sem. És egyszerűen egy olyan generációt dobtunk ki, aki még esetleg ismerte a magyar labdarúgást. És hoztunk be idegeneket, elkezdtünk másolgatni, elkezdtünk kopizni, és egyszer Barcelonában lett szerelmes mindenki, aztán Liverpoolban lett szerelmes mindenki, ott a focit meg kell tanítani, és annak megvannak az alapjai. Ehhez érteni kell. Nem csak a pedagógia, jól, ez a másik részéről beszélünk most. És ezt eldobtuk. És jön mindig, és jön az új duma, mindig jön ez, hogy jöjjenek a fiatalok. Igen, jöjjenek a fiatalok, mink öregek is ezt akarjuk. De ne dobjuk ki a fürdővízzel a gyereket. Hát ne dobjuk ki a tapasztalatot. A labdarúgás nem úgy, vagy elolvasok egy könyvet, meg megnézek egy edzést, meg látok egy gyakorlatot a Barcelonán, azt idehozom, azt mondom, hogy ez a játék. Gondolkodó edzők kellenek. Erről voltunk híresek. A magyar amúgy is kreatív. Tehát mi ezt tudtuk. És ezt pusztítottuk el, és most már elkezdtünk gyakorlatba gondolkodni, meg jöjjenek a fiatalok elmélet, holott az idős nélkül ez nem fog menni. Tehát nem lesz
hát, bocsánat.
És mondok
csak, hogy egyes.
Mert ez egy fontos dolog nekem például. Én például a STC-be ugye nevelkedtem, később elkerültem, aztán vissza a STC-hez, és az edzőm Szojka Ferenc volt. Nem tudom, mondd-e nektek valami.
Szojka még Ferenc közel volt a...
28-szoros válogatott volt az arany csapatba. És őtől csak kérdezni kellett tudni, hogy mit csináltak. Ő sem mondta meg pontosan, meg tudta, mert ők a tökéletes technikát még tökéletesebben, a megtévesztéses technikával fejlesztették, és egyéb más dolgokat. De ki lehetett szedni tőle nagyon sok dolgot. Vagy Répás Béla bácsi, vagy olyan edzőktől, akik őriztek a múltból valamit. De ezt neked látnod kell, mert akkor nem látod, mit látsz. Ha nem tudod, hogy miről beszélsz, mit kéne tudnod, akkor nem fogod tudni átadni sem. Ez nem azt jelenti, hogy vissza a múltba, vagy előre a jövőbe, de annélkül mi nem fogunk elérni semmit. Ha nem tudjuk, kik vagyunk, ha nem tudjuk, mik vagyunk, ha nem tudjuk, hogyan gondolkodunk, ha nem tudjuk, hogy hogyan csináljuk motivációt, mert lehet, hogy nekünk kell, akkor nem lesz az, amire szükségünk van. Tehát nagyon érdekesek ezek a dolgok, és most szerintem elkalandoztunk, de nem baj, hogyha belkalandozunk ilyen irányba is. Ettől lesz érdekes a beszélgetés.
Nem, egyetlen egy dolgot akartam csak itt közbeszúrni, hogy mennyire nem foglalkoztunk a múlttal például. Ugye, ha jól tudom, akkor 1981-ig Bécsben élt például az a Gutmann Béla, aki 1962-ben még Becket nyert Puskás Real Madridja ellen a Benficával. Szóval... nem emlékszem arra, most persze nem is éltem akkor, hogy az ő véleményére olyan nagyon sokan kíváncsiak lettek volna. Arra viszont tisztán emlékszem, hogy például Hidegkuti Nándoréra sem voltak nagyon kíváncsiak itt azokban az években, amikor még meg lehetett volna kérdezni, pedig neki nyilván a futballista meg az edző múltja alapján is lett volna mondani valója.
Hát mondom, ti vagy felkészültek vagytok, vagy tudjátok, hogy mit akartok, de a lényeg, hogy ez pont erről szól. Ez pontosan erről szól, hogy nem becsültük meg a tudásunkat, és nem is adtuk át. Hogy ezt miért nem adtuk át, de most gondold el azt a szituációt, meg azt mondják, hogy és én rám is mondhatjátok, mert most én kiadtam 3 könyvet, egyet egy motivációsat, 2 pedig a magyar labdarúgó tradíciónak a tudás mennyiségéből, még van sajnos több is, ami te is tudjátok, hogy nagyon sok pénzbe kerül egy könyvet létrehozni. Tehát abból neked az életben nem lesz hasznod, csak ráfizetésed lesz. De én se adtam ki előtte, amit csináltam, mert ugye NB1-ben dolgoztam, hát NB1-es edző voltam, pupa győzelmem van, ha most itt szépítem, meg mit tudom én, és én nekem soha nem azok a csapatok jutottak, hogy Hawaii DJ napszemüveg. Tehát nekem a szegény csapatok jutottak. Én nagyon örültem ennek. Az iskolám is ez volt, én is az voltam, én ebben jó érzem magam. És én úgy érzem, hogy ebből ki tudok hozni valamit, és nevelőedzőként dolgoztam, és próbáltam bele dolgozni dolgokat. De én se adtam oda a tudásomat. Viszont edzőképző vezetőként teljesen máshogy kell gondolkodnom. Nekem ki kell tennem az asztalra egy, hogy lássák, hogy van-e benne valami. Másik, hogy adjak a generációnak valamit, a következő generációnak. De most képzeljétek el, hogy azokat, akiket nem becsültünk meg, beszélték Gutmann Béláról például, akik szóba se kerülhettek szinte, ő azt mondja, én most hozzáfogjak, azt évekig írjak egy könyvet, azt adjam oda, úgyhogy még a tisztelet legapróbb jelét se kapom meg. Tehát ez egy nagyon összekapcsolt dolog. Ez egy nagyon összetett dolog, tehát tényleg változtatnunk kell azon, hogy a tapasztalatokat át kell adni, ezt föl kell használni, és nem lehet kidobni. Mert ha kidobjuk, az nem jelenik meg még egyszer. És kezdjük előről. És ha megint előről, ez olyan, mint amikor a lépcsőt építünk, 2 fokot megépítettük, és utána azt mondjuk, ó, jöjjenek a fiatalok, kiássuk a lépcsőt, mert alapozunk is, ugye? És megint csinálunk 2 fok lépcsőt. És utána megint jön egy új generáció, és megint kezdi előre. Holott, amikor megvan a 2 lépcsőfok, akkor építsünk arra. Ha ne adj Isten rossz irányba, akkor fordítsuk oldalra egy kicsit. Tehát, hogy tényleg az van, hogy most már fel kell fedeznünk azt, hogy egy összefogás kell ebbe a dologba, hogy egy együttes tudásmennyiség, hogy tiszteljük meg azokat, akik akarnak valamit ebbe a dologba, hogy próbáljunk belőle valamit kialakítani, mert ez az összefogás, ez a tisztelet, amiről beszéltem egy lakatkarcsi bácsinál, amire most nem kell szépíteni, nincs meg. De a buszsofőrnek se, az orvosnak se, a tanárnak se, az edzőnek se. És ez egy fontos tényező, aki a gyerekeinkkel foglalkozik, aki a jövő generációval, most ha labdarúgásban is gondolkodunk, azért valahol egy kicsit jobb, nagyobb tisztelet kéne. Tisztelet kéne az idősebbeknek, tisztelet kéne a fiatalabbaknak, mert ez nem fog menni, ha nem történik meg az összefogás, összekapcsolódás, az egymás fölépítése. És egy összefogásról egy történetet mondok, Kuvaitban vagyok kint. U17-es edző, és a vezető edző Zoran Djordjevic egy szerb vezetőedző, aki Belgrádban él. És akkor még ugye nem volt telefon, mert erre rá, úgyhogy külön el kellett menni valahova telefonálni, és emlékszek, hogy mentünk a Toyotájával, és mondta, hogy hú, föl kell ugranom a telefonálni. Természetesen az az épülettömb, az szerb volt. Ott mindenki szerb volt. Nem így, hogy mindenki szerb. Fölment egy helyre, volt telefon, beszélgettünk, és akkor beszélgettem ott a többiekkel, és hallom, hogy Zorán mondja, a világ legjobb edzője. Ő a legjobb edző. Ettől jobbat nem tudsz. És akkor mondta neki, mert egy szaudarábiai rettentő gazdag Al-Hilal nevű klubnak az vezetőjével beszélt, ahol annyi pénzt keresel, amennyit el se tudsz kérdezni. És mondta, hogy mondom az edző nevét, és mondta az edző nevét, és mondta, hogy Zágráb, stb. És akkor, amikor mentünk le a kocsihoz, akkor ránéztem Zorára, és mondtam neki, hogy mondom, Zora, várjam. 1994, 95, 96, most meg nem mondom az évszámot, mi volt. Hát mondom, figyelj már. Te beajánlotta egy zágrábi edzőt az Al-Hilalhoz, a világ egyik legtöbb pénzt kereső klubjához, te meg belgrádi vagy, és háborúban vagytok egymással. Hogy van ez? És azt mondta, hogy az politika. Ez meg sport. Nekünk össze kell fogni. Egyszer majd ő fog segíteni nekem. Ez az ember 30 évet dolgozott az arab világban. Most, mikor Emirátusban kint voltam, ott van, találkoztam vele, már most 70 fölött van, jó van, a fia menedzser különben, és fantasztikusan irigylem is ezt, ahogy a szláv népek összefognak. Ha oda megy egy klubhoz egy szerb játékos, biztos lesz egy másik, és ez dicséretes. Amikor én kint voltam Kuvaitban, 19 magyar labdarúgó edző volt kint a 90-es években. Tippeljetek, hogy most mennyi van?
Nulla?
Egy. Egy kapus edző. Tehát, hogy most fura, amit mondok, tehát, hogyha egymást is támogatnánk, kivinnénk, akkor előbb-utóbb valaki csak bajnokságot nyerne, és azt mondanánk, hogy jó a magyar edző. Értitek? Valaki BL-t nyerne valahol. Most ez nem ezen múlik, de higgyétek el, ez nem jó hangzik. De mi oktatásmódszertanilag, szakmailag, mi nem vagyunk elmaradva egyik nációtól se. Én láttam olyan spanyol edzőt, aki fordítva akarta fölrakni a bóját a pályára Emirátusba. Tehát annyira fogalma nem volt hozzá, de spanyol útlevele van. Mi meg a magyar nem becsüljük, meg nem egyszerűen azokat, akik betennék a magyar gyerekeket, akik segítenék. És ez nem valaki ellen szól, hanem magunk mellett szól. Hogy nekünk meg kéne becsülnünk a tudásunkat, tapasztalatunkat, azokat az embereket, akiben van valami. Akik tehetnek le az asztalra. És most ezt nem biztos tudjátok, tehát van egy olyan Marca nevű spanyol szaklap, ahol a labdarúgás családfája megvan. Az egy negyede a labdarúgás családfájának. Ő szerintük, nem Sisa szerint, ő szerintük. Magyar ember. A Gutmann Béla, Kovács Ferenc, a Bukovi Márton, akik hatással lettek a labdarúgásra. Lehet, olyat mondok, amit megijedtek, Pep Guardiola lehet, hogy nem lesz majd rajta 50 év múlva. Én szerintem rajta lesz, nem erről van szó. De lehet, hogy Mourinho nem. Tehát akik a labdarúgásra hatást tettek, ez körülbelül mit tudom, 50 ember. Abba az egy negyede magyar. És nem tudunk róluk semmit, vagy nem akarunk róluk tudni semmit. Szinte eltöröltük. És jönnek új elméletek, ideológiák, holott nekünk itt van. Csak ki kell bányászni, itt van. Tényleg itt van. Maga a génjeinkben is itt van, de arról beszélünk, hogy kreativitás, hát az meg eleve megvan. Tehát ezt minden ember elismeri, bármilyen országban megyek előadást tartani, hogy a magyar rettentő kreatíva. És szinte pont azt vesszük el. Mert hogyha gyakorlatot akarunk egy edzővel bemagoltatni, akkor hol lesz a kreativitás? Ha viszont interaktívan, érzelmi hatásokra, az aktuális szituációnak megfelelően ismeretet adsz neki, és ezt ő fel fogja tudni használni abba a kis csapatba, ahol lehet, hogy technikát kell egy kicsit többet tanítani, a másikba taktikát kell egy kicsit többet tanítani, föl tudja. Ugyanaz a gyakorlat nem jó mindenre. Értitek? Tehát azt a gyógyszer sem találták még föl, ami mindenre jó. Tehát nagyon érdekes szituációkat boncolgattatok, meg úgy látszik, hogy kihoztatok belőle valamit.
Viszont akkor arra lennék kíváncsi, hogy nyilván nagyon fontos kérdések kerültek szóba, és abból a szempontból, hogy akkor ezek a tanok terjedhessenek, a lehető legjobb helyen van. De hogy mennyire sikerül, vagy mennyire lehet ezt elplántálni mindazokban, akik részt vesznek Magyarországon az edzőképzésben. Fogékonyak erre?
Lehet, hogy olyat mondok, amit nem fogadtok el, az edzőképzést illik szidni. Úgy képzeljétek el, hogy dicsérnek minket, veszélyes, életveszélyes. Bár azt mondják, hogy az konferenciára szeretnek járni. Illetve tanfolyamokról nagyon jókat írnak, feedbacket, de nem akkor, amikor éppen ők vizsga előtt vannak, hanem amikor befejezték, utána kell nekik írni, hogy mi volt a véleményük. Tehát nagyon jókat mondanak, mert próbálunk nyitottak lenni, és itt van az az ubetűs történet, amit nem akarom mindenállal elmondani, csak hogy az ember...
Csak jöjjön akkor ki.
Csak ki fog ezt potyani. Tehát például a fiam angol iskolába jár. És én is tanár vagyok, és a feleségem is tanár. És a kisgyerekünk hozott haza Armando egy nagy A4-es lapot, és lebegtette, és mondta, hogy kaptam csokit, mert a másik kezében csoki volt. És mondtuk neki, hogy Armando, mire kaptad? És akkor mutatta az A4-es lapot erre. És a lap össze volt karmolva. Értitek? Össze volt karcolva az egész. Tudod, amikor még a toll is megugrik rajta. És akkor a feleségem is tanár, én is ott álltunk az asztal fölött, és azt mondtuk, hogy mi folyik itt az angol iskolában. Hát mit csinálnak ezek? Hát mi történik itt? És akkor mondtuk, hogy Attika, hát mégis, akkor mire kaptad? És akkor rámutatott a A4-es lap felső sarkára, és egy gyönyörű U betű volt. Olyan gyönyörű, amit csak az anyja tud rajzolni. És akkor elkezdtünk gondolkodni hetekig. Tehát mi itt a poroszos oktatásban nevelkedtünk föl, ahol az volt, hogy kiállt eléd valaki, és elmondta. Tehát én egyetemi tanár is vagyok. Megmondom, 40 éve tanítok. És az átadsz valamit, amire most már tudjuk, hogy a kognitív képesség 20%-át érinti meg. Az angol száz oktatás pedig nem azt mondja, hogy ezt és ezt meg kell tanulnod, és így, és beletömjük az agyadba, hanem ő azt mondja, hogy ez a jó. Ilyen legyen a többi. Tehát a pozitív megerősítés mellé rakja a többit. Én is a poroszos oktatásban nőttem föl, sokat kellett változnom. Lekopogom, sikerült, azt mondják, de tehát, hogy tényleg hatással legyél valamire, hogy át tud adni azt, amit át kell. És egyre több ügyes edzőt látunk. Ha hiszitek, ha nem. Most akkor mondhatnák ilyen nevet, aztán meg ne ijedjetek, mert nem azt akarom mondani, hogy valami közön, de nálunk végzett. Lőv Zsolt, Kuttor Attila, Szabics Imre. Tehát de én még több ügyeset látok, még több olyan edzőt látok, aki ebbe az új elképzelésbe lubickol. Mert most azt képzeljétek el, hogyha poroszos oktatásba maradsz, vagy csináljuk, az azt jelenti, hogy amit én tudok az edző, oktató, az átadja a hallgatóknak, elmondja neki, beleönti a fejükbe. Ezt most már tudjuk, hogy 20%. Ha viszont csoportmunkákat csinálok, kis csoportba feladatot adok, akkor érzelmileg belekapcsolom őket. Ha azt mondom, hogy gyerekek, mi a vélemény, és elkezdünk interaktívan beszélni, mikrocsoportokat, kimegyek a klubokhoz, és ott hajtunk végre oktatást 3-4 emberrel. Illetve a csoportmunkában beszélünk róla, feedbackeket adunk. Akkor egyszer csak az lesz, hogy nem csak az van, amit Sisa tud, hanem valamelyik edző, oktató, hallgató, ott tud valami fantasztikus dolgot, azt már a többi abban a pillanatban ellopja. A másik is tud valamit, azt is ellopja. És úgy mennek haza a tanfolyamról, hogy nem a Sisa agyát szívták le, hanem 25 darab agyat raktak össze. Tehát sokkal több információ és sok minden más hatás alapja lehet. Ezt nem én találtam föl, viszont nagyon régóta csinálom. Tehát amikor 40 éve tanít valaki, már lehet, hogy tud is. Tehát az ember, és hogyha szereti is ez a dolog, meg ez az élete, tehát én az öltözőben is idézőjelben tanítottam, tehát biztos hallottatok, nem biztos, hogy hallottatok róla, de így, hogy olvastatok róla valamit, tehát például motivációs beszédeket tartottam minden egyes péntek délután.
Hát erről közül is jelent meg, ugyebár.
Igen.
Bocsánat, csak közben megint elveszítettük a kamerát.
Hogy sikerül, gyerekek, hogy sikerül? Megszerezzem nektek?
Megvan, győzelem.
Jól van. Azt néztem, hogy figyeltek. Tehát a lényeg, hogy beszéltünk arról, hogy szakmához kell érteni, de az emberi lélekhez is kell értened. És ha ezt nem fogod tudni, nem tudod ötvözni, nem tudsz összerakni valamit. Tehát én nekem van úgy, amikor az egyetemen is mondom a hallgatóknak, hogyha vetitek egy videót, vagy elmondok egy motivációs történetet, akkor ha ezen te nem tudsz sírni, nem tud megérinteni téged, akkor valószínű alacsony az érzelmi intelligenciát. Ha alacsony az érzelmi intelligenciát, nem kell tanárnak menni. Akkor laptopot kell mozgatni, akkor számokat kell összeadni, mert ez egy teljesen más világ. Oda nem kell érzelem. Érzelem nélkül nem fog menni. A foci pedig erről szól. Erről szól.
Igen, nagyon-nagyon érdekes filozófiai kérdés, ami itt közben fogalmazódott meg bennem, ahogy tanár úr éppen erről beszélt. Van egy kollégám, aki kint játszott külföldön hosszú éveken keresztül, és ott is kezdték az oktatást a gyermekei, és sokat szoktunk arról beszélni, hogy mennyire különböző, ahogyan itt ön is említette, a magyar megközelítés, meg mondjuk a holland megközelítés ez esetben. És mondta, hogy óvodáskorú volt az egyik gyereke, hazajöttek, és itt kaptak egy listát arról, hogy mi az, ami nem megy a gyereknek, mi az, ami fejlesztésre szorul. Ezt azért tudom, mert én is kaptam ugyanilyet a kislányomról, amikor óvodás volt, és mondta, hogy ez micsoda marhaság, mert kint arra koncentráltak, hogy viszont nagyon ügyesen énekel, úgyhogy azt kellene fejleszteni. Szóval ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, hogy melyik az a megközelítés, ami inkább jó, hogy fejlesztjük és erőltessük azt, ami egyébként jól megy, vagy próbáljuk meg a hiányosságainkat pótolni, javítani?
Egy jó kérdés volt. Arra vigyázz, hogy nincs fehér meg fekete. Mert valahol mindig ezt akarja, főleg mi nálunk szokott így lenni, öreg edző, fiatal edző, támadó edző, védekező edző, tehát mindig fehér meg feketéről akarnak beszélni. Nincs fehér meg fekete. Rettentő sok színárnyalat van. És hogyha ezt nem látod, nem akarod látni, akkor nagy a baj. Akkor nem fogsz tudni oktatni, nem fogsz tudni segíteni. Tehát nem egy gyakorlatról szól, hanem gondolkodó edzőkről szól ez a dolog. És hogyha ebbe akarok menni, nagyon fontos az, hogy tudnod kell a tradíciódat, tudnod kell a kultúrádat. Tehát nem biztos, hogy a holland oktatásmódszert egy az egybe ide beszabad illeszteni. Szó sincs róla. Az értékeit lehet, hogy hozzá lehet venni. Tehát tudnod kell, hogy te ki vagy. Tudnod kell, hogy neked mi a jó. És ez még egyén függő is, nem csak osztály függő ráadásul. Tehát ez egy mindenképpen egy fontos összetett dolog. Tehát ezért érteni kell, tényleg érteni kell. Tehát egy biztos, hogy azzal nem fog segíteni a játékosnak, ha pusztítod. Talán mondjak egy példát?
Persze. Abszolút.
Húha, majdnem a klubot is mondtam. Nem mondom a klubot, mert akkor elkezdtek matekolni, meg lehet, hogyha valaki ezt megnézi, két ember, akkor elkezd matekolni benne. Hát Kuwait után, illetve rettentő sok pedagógiai, meg pszichológia, illetve tanulmány után, illetve maga edző és a tanári tapasztalat után, mert ugye az nekem duplázódott állandóan, mert tanítottam is, meg edzősködtem is, és klubban, NB1-es klub, egymás közti játék. Tartom az edzést, és utána, mit tudom én, vége az edzésnek, és leülök, a büfébe ült a elnököm, nagyon szerettem különben, voltak nagyon jó vezetőim, hozzáteszem. Tudnék mást is, de arra ne. Azt mondja, hogy mondja nekem azt, hogy Tibi, hát hogy csinálod, vagy mit, hogy van ez? Hát a nyakát elvágtam volna. Hát tud, mekkora helyzetet hagyott ki? Hétvégén a Fradival játszunk. Hát hogy lehet ez? A csatárunk kihagyja az ordító helyzetet, itt mit csinál hétvégén? És akkor elmeséltem neki az U-betűt, és utána azt mondtam neki, hogy figyelj, én most a csatárnak azt mondtam, hogy nem mondok semmit. Hanem azt mondtam a kapusnak, hogy óriásit védtél. Belerúgta a labdát tulajdonképpen. Óriásit védtél. A csapat meg elkezd akkor gondolkodni. A csapat azt mondja, hogy várjál már, hát nekünk nagyon jó kapusunk van. A legjobb csatárunk, nem tudott gólt rúgni neki. A csatár azt mondja, semmi baj nincs, hát ilyen kapusnak hogy rúgnék gólt? És mindenki nyugodt lesz. És mindenkinél segítettél valamit. Ez nem azt jelentheti, hogy nem mondasz negatívumot. Azt mondják különböző, hogy 1-4 arányba, 1-8 arányba. Ez szituáció válogatja. Tehát nincs fehér meg fekete. Csapatfüggő, emberfüggő, de egy biztos, hogy segítened kell a gyerekeknek. Segítened kell a hallgatóidnak. Ha csak állandóan a betonba benyomod, és még teszel is rá a betonból, onnantól kezdve nagyon nehéz lesz kimászni. Tehát valahol építened kell őket. De, mint ahogy mondtad, annak innen a kritikából lehet viszont a legtöbbet tanulni. De hogyha nyitott lesz valaki, és azt látja, hogy ha még kritika is van, ez nem arról szól, hogy egymást hogyan bántsuk, hanem arról, hogy hogyan építsük, onnantól kezdve ez nagyon jó is lehet. Tehát erre nem tudom azt mondani, hogy ez a jó vagy az a jó, de egy biztos, érteni kell hozzá. Annélkül nem fog menni.
Igen, csak mondjuk ezzel a megközelítéssel lehet, hogy mondjuk Puskás Ferencből nem lett volna az a labdarúgó, aki, tehát hogyha a kritikai oldalát vesszük a dolognak, mert ugye vele kapcsolatban mondták azt, hogy minek annak a jobb lábát fejleszteni, akinek ilyen a bal. Tehát ott is az erősségekre koncentrálódott inkább az oktatás meg az edukáció.
Ez természetesen mondom, tehát ez nagyon sok mindentől függ, de belegondolsz a Puskás karrierbe is, 31 évesen a Real Madridnál teljesedett aztán ki. Ott lehet, hogy egy más hatást kapott. Vagy ő maga is hatással volt saját magára belső motiváció keresztül, hogy most meg kell felelni. És a világ legjobb klubja, a világ legjobb játékosai, ő maga, én szerintem, nekem ő, ezt nem szépítem, és ennek meg tudott felelni. És itthon lehet, hogy már... Mert ugye azt mondtuk, hogy azt mondják, hogy már nem volt súlyánál sem itthon, és egyre kevésbé. Tehát lehet, hogy itthon meg idézőjelben elpusztul. Elpusztították volna. Tehát a lényeg, hogy ehhez tényleg érteni kell. Tehát érteni kell a pedagógiához, érteni a pszichológiához, tudni az oktatásmódszertan, érteni kell a szakmához. Tehát különben egy elég bonyolult szakma, de gyönyörű. Ezt most őszintén mondom, gyönyörű. Tehát hát attól szebb nincs, mikor találkozok egy 45 éves tanítványommal, jövök hazafelé kocsival, és akkor nem iszom, nem dohányzom, nem vagyok zűrös, de a fagyit szeretem, és akkor meg szoktam állni, mert telkiben dolgozom, és minden nap oda megyek, 152 kilométer, meg hazajövök, ugye, és délután, amikor hazajövök, akkor megállok Széchenyben, és volt tanítványom, kezébe a gyerek, kettő mellette, és ordított, tanár úr, láttam a tévébe, nagyon jó volt. Tehát ettől jobb érzés nincs. Attól nincs jobb érzés, hogy megadják a tiszteletet neked. Hogy tudják azt, hogy ő esetleg lehet, hogy beültetett Pejkóba és elvitt egy foci meccsre engem. Vagy próbált segíteni, de én szigorú mókus vagyok különben, nehogy véletlenül azt higgyétek, hogy nem én szigorú vagyok, de ennek tudni kell mindig a határa, a szigorúsággal inkább segíteni kell, azaz az értékrendet átadni, a szabályokat, mert a szabályok megvannak, nagy baj nincs. Akkor mindenki tudja, hogy ez hogyan történik, és akkor nem kell kapkodni. Akkor a következetesség ezt kihozza magából, ezt a történetet. Sajnos sokan azt hiszik, hogy tanítani is tudnak. Na most ne értsétek fel, sokan azt hiszik, hogy edzősködni is tudnak. Lehet, hogy mi a 10 millió edző, meg 10 millió tanárországa vagyunk, vagy értitek, mit akarok belőle kihozni. Tehát valahol jobban meg kell becsülni az embereket, jobban meg kell becsülni azokat a szakembereket, amiről ti magatok is beszéltetek, hogy mert ők tudtak valamit. És lehet, hogy nem is voltak tudatában, hogy mit tudtak. Most lehet, hogy meglepőt mondom. Mert nem nyomoztak utána most. Tehát én 35 évig írtam a könyvem idézőjelbe a magyar titkokról, és fedeztem föl hetekről hetekre valami mást róla. Ők meg csak ösztönből tudták a dolgokat, de lehet, hogy azt az ösztönt ő elmondja neked, akkor te azt ki tudod fejteni. Tehát tényleg ez egy összetett dolog, de szép. Ez a lényeg szép.
No, hát akkor én azt gondolom, hogy itt egy nagyon jó konklúziót kaptunk a végén.
Igen, gyorsan akartok rólam akadni, hát ezt nem hittem volna.
Nagyon szépen köszönjük. Kicsit úgy is éreztem magam itt közben, nem tudom, Ádi, te hogy vagy vele, hogy kaptunk egy ingyenes oktatást, amit nagyon igen, szépen köszönjük, és nagyon hálásak vagyunk.
Igen, beugtunk egy órára, de nagyon jó volt, és nagyon tartalmas.
Nagyon kíváncsi, hogy jó esik, vagy nem esik jó ez az oktatás neked. És akkor lehet, hogy egy sztorit elmondok a végére, beletegyek egy sztorit.
Hogyne.
De nem. Tehát nagyon fontos, hogy ne szürke verebeket neveljünk, ne átlagosokat neveljünk. Tehát kellenek olyan emberek, akik tudnak, akarnak máshogy gondolkodni. Isten ments, hogy most ér rám kapcsolódjon ez a szó sincs róla. Szó sincs róla, hanem hogy figyelnünk kell erre is. A sztori az így szól, ez egy öltözőben is elhangzott sztori különben, hogy a görög időkben jár. A görög szigeteken, az egyik szigeten élt egy király és egy nép. Boldogan éltek, volt a tengerben hal, gyümölcs, minden volt, ami nekik kellett. De a király egyszer mondta, nagy a baj, nem tudunk aludni. Mondták abban a pillanatban a tanácsadók, tényleg, nem tudunk aludni, nagyon nagy a baj. Mert a kakasok kukorékolnak. Mondta az első számú tanácsadó abban a pillanatban, vagy inkább kezdjük a harmadiktól, mondta a harmadik tanácsadó. A kakasokat be kell zárni. De mondhatjuk súgónak is. A harmadik számú súgó azt mondta, a kakasokat be kell zárni. Bezárták a kakasokat. De a kakasok úgyis kukorékoltak. Csak nem tudtak aludni délig. Mondta a második számú súgó. Kössük be a csőrüket, az a megoldás. Bekötötték az országba, vagy a szigetén az összes kakasnak a csőrét. De a kakasok lekaparták, meg amúgy is tudtak kukorékolni becsukott csőre. És akkor mondta az első számú súgó, vágjuk le a kakasokat. Ez az, ez a megoldás. És levágták a kakasok. Bejött a béke. Csend, nyugalom. Délig aludt mindenki ebbe a paradicsomi életbe. Mindenük megvolt. Nem kellett fűteni se. Fantasztikus élet. Míg nem egyszer a punok hajója ki nem kötött a sziget. És mindenkit megölt. Mert aludtam. Mert a kakas nem kukorékolt. Mert a kakas nem adott jelzést. Azt, aki esetleg néha kukorékol, nem szabad levágni. Aki néha valamilyen ijesztő dolgot csinál, vagy mond valamit, vagy csinál valamit, arra figyelni kell. Mert hogyha ez bekövetkezik, akkor lehet, hogy saját magunk ellen vétünk. Ez, mondom, egy motivációs beszéd volt egy öltözőbe, de egy érdekes dolog, hogy valahol ez a mi tradíciónkban egy kicsit jellemző. Hogy nem figyelünk azokra, akik akarnak, mondanak, tudnak valamit. Csak az kell, hogy mindenki egyformán és bólogasson. Tehát kell néha olyan, aki azt mondja, hogy hop-hop-hop-hop, ezeket meg kell becsülni. Tehát én úgy gondolom, hogy visszakapcsolva arra, hogy ezt ti is látjátok, fiatal emberek vagytok, hogy mi fantasztikus focival rendelkeztünk, hogy hogy tudtuk ezt tönkretenni. Mit csináltunk mi? Egy biztos, hogy a kakasokat levágtuk. Ennyit szerettem volna.
Hát ez nagyon sajnálatos egyébként. Tényleg most így jobban belegondolva, itt a karantén időszakot azt sok esetben arra használtam, hogy egy kicsit próbáltam utána olvasni, meg utána menni itt a magyar edzői múltnak, és ez pont egybecseng azzal, amit tanár úr is emlegetett az előbb. Hát szerintem óriási élmény volt, remélhetőleg azoknak is az lesz, akik meghallgatják, nekünk mindenképpen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt, és további eredményes és jó munkát kívánunk ennek.
És kakasóvást.
És kakasóvást, vigyázunk rájuk, remélem, és más is remélem, vigyáz rájuk.
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.